Rádióegyetem. Szociálpszichológia. Attribúció. Csepeli György előadása.
Milyen? Hát a kísérletet Fritz Heider és Marian Zimmel végezte 1944-ben a Kansas State University-n. 44 ugye akkor Európa mással volt elfoglalva, boldog Amerika ilyen kísérletekkel szórakozott. És azt kérem, hogy nézzék meg ezt a filmet. Alaposan nézzék meg, majd kétszer megmutatom. Jó, tehát egy pár szóba arra kérek mindenkit, hogy írja le, hogy mit látott. A mai órának a témája az attribúció, ami magyarul azt jelenti, hogy oktulajdonítás. És amilyen egyszerűnek tűnik ez a mechanizmus, annál alapvetőbb mindazon tudás témák tekintetében, amelyekről szó volt a fél év során, és amelyekről még szó lesz. Tudnék, az okoknak a megalapítása az távolról sem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, amikor a hétköznapi életben egy szempillantás alatt felmérünk egy szituációt, és oksági ítéleteket hozunk. Valójában ezek az oksági ítéletek, ezek messze menően kiszolgálják a saját szükségleteinket, a saját elvárásainkat, a saját vágyainkat. Az okság révén egy olyan mechanizmus épül be a tudatunkba, persze ez a mechanizmus a kora gyermekkor óta folyamatosan alakul, hogy rendet tudunk teremteni abban az egyébként iszonytató káoszban, amit a világ a maga természeti mi voltában teremt körülöttünk. De akkor, hogyha meg tudjuk mondani, hogy mi mitől van, mi mit okoz, akkor ez a fajta bizonytalanság bizonyossággá redukálódik. Egészen addig, amíg valami új körülmény nem merül fel, de akkor meg új oksági kapcsolatok jönnek létre. Majd amikor két hét múlva az önigazolásról fogunk beszélni, akkor látni fogjuk, hogy az önigazolás esetében ez az okságra való törekvés, az okság viszonyainak feltárásra irányuló törekvés milyen mélységesen összefügg saját személyünkkel, saját személyünk létének igazolásával. Ugye erről állandóan beszéltünk, hogy az a tudás térkép, aminek a különfajta pontjait ezen a fél év során véglátogatjuk, annak voltaképpen egy igazi rendező elve van a saját én tudatunk. És ez az én tudatunk a maga ontológiai mesztelenségében szüntelen arra szorul, hogy újabb és újabb köntösökkel leplezzük el, újabb és újabb hitekkel támogassuk meg a bizonytalanságot, amelyet egyébként óhatatlan áraszt magából, mert hiszen semmifajta garancia nincsen saját énünk létezésére azon túl, hogy mások is azt mondják, hogy mi vagyunk. Hát emlékeznek, amikor a kurzus során néztük a bevezető filmet, az infánsen születésnapját. Az egész szociálpszichológiának a lényege tehát ez a fajta teremtő konstrukció, amit egymás segítségével önmagunkat középpontba helyezve teremtünk. Most az okság révén ugye önmagunkat belehelyezzük a központba, vagy úgy, mint cselekvések kiinduló pontját, és az ilyen típusú irányulásoknak nagyon jó nyelvi megfelelőik vannak, például amikor azt mondom, hogy én akarok, én vágyok, én szándékozom, akkor belőlem indul ki az erő, aminek eredményeként aztán valamilyen hatás, valamilyen következmény bekövetkezik, vagy pedig, ha rám irányul ilyen szándék, akkor azt mondom, hogy ő akarja, ő vágyakozik. Ha nem rám irányul, és nem én csinálom, akkor még mindig van a megfigyelőnek a pozíciója, amikor másokat látok tevékenykedni, és akkor mások viselkedését óhatatlanul okoknak a sodrában fogom, okoknak a mátrixába helyezve fogom értelmezni. Tehát az oktulajdonítás voltaképpen a világ megmagyarázásának és megértésének az eszköze, és elvileg persze szubjektív, hiszen valamennyünk fejében működik ez az oksági mátrix. De egyébként kollektív, mert maguk az okok, ahonnan merítjük a sémákat, azok részei a kultúránknak. Egy individualista kultúrának, mint amivel mi élünk, óhatatlanul a középpontjában az én van, de egy nem individualista kultúrának a középpontjában mondjuk a mi van, a csoport, mint kollektív egész van. és az óvatatlanul átrajzolja magának a kognitív térképnek és a körvonalait. De amikor az okokról beszélünk, akkor az csak az egyik csoportja az okoknak, amikor a szándéknak a függvényében, az akaratnak és a vágynak a függvényében nézzük a hatást. Ezek olyan típusú okok, amelyek belső okoknak nevezhetők, hiszen belül vannak a személyben, vagy belehelyezzük, belevetítjük a személybe, és ideglenesen hatnak, hiszen az ember akarhat mondjuk egy hamburgert megenni, majd megette a hamburgert, és akkor nem akarja megenni. Ha elrontotta a gyomrát, akkor soha többi esetleg nem is akarja a hamburgert megenni. Tehát ideglenes és belső okokról beszélünk. Ezek a személyközi viszonyok tekintetében nagyon meghatározó oktípusok. De még három másik féle oktípus van, és ennek a négy oktípusnak az együttese adja ki az oksági mátrixot, aminek elemeit egyébként szinte azt kell mondjam, tetszés szerint tudjuk váltogatni, az szerint, hogy a helyzetben, ahol vagyunk, miféle értelmezésre van szükségünk. Egy ilyen 2x2-es mátrixsal lehet ezt a oksági tipológiát megalkotni. Ugye utaltam a szándék kapcsán, hogy lehet egy okbelső. És mivel hol van szándék, hol nincs szándék, ez ideglenes. Az ideglenesnek mi az ellentéte? Igen, állandó vagy tartós. És a belsőnek mi az ellentéte? Na, akkor most már elő tudják állítani a maradék hármat is. Van a külső ideglenes, van a külső tartós, és van a belső tartós. Most, hogyha ezt a négy okot megtanulják, illetve nem kell megtanulni, mert ezt a négy okot spontán módon ugye alkalmazzuk, de számtalan alkalommal hangsúlyoztam, hogy a szociálpszichológiának az a bája, hogy voltak éppen olyan dolgokat tanít meg, amit mindenki tud, csak éppen nem tudja magát a rendszert, mert éppen még ember nem a szerint beszél, hogy tartós belső ok segítségével magyarázom meg a barátom vagy a barátnőmnek a viselkedését, hanem egyszerűen csak alkalmazza magát a magyarázatot. A szociálpszichológiának a hozzáadott értéke, tehát a rendszernek a megalkotása, amelynek segítségével el tudjuk helyezni saját oktulajdonító ítéleteinket, illetve a mások által produkált oktulajdonító ítéleteket ebbe a sémába. A belső ideglenes okoknak a terénuma ugye az azért nagyon fontos, mert hát általában, és már volt szó a személypercepcióról, amikor személyre vonatkozó ítéleteket fogalmazunk meg, akkor többnyire ezt a belső ideglenes okot ragadjuk meg, annál is inkább, mert mi magunk, amikor magunkat percipiáljuk, akkor többnyire tudatos lényekként prezentáljuk saját magunkat, és a tudatosságnak ugye a színek van onja, a szándék, az akarat, a vágy, amelynek a központja ugye a saját személyünk, és ezt a fajta állapotunkat vetítjük rá a másikra, abban az esetben, hogyha ideglenes belső okot tulajdonítunk a viselkedésnek. De nyilvánvaló, hogy a viselkedéseknek 100%-os előfordulását belső és ideglenes okokkal nem nagyon lehet magyarázni. Például évekkel ezelőtt ugyanilyen délutáni órában tartottam szociálpszichológiát, és valaki késett, nagyon szeretem a késő hallgatókat, és késett. És akkor egyszer megszólítottam, és megkérdeztem tőle, hogy mi ez a notorius késedem, miért bosszantasz engem, inkább ne gyere. Azt mondja, hogy nem ő késik, hanem a vonat késik. Tehát óvatatlanul a személyre vonatkozó következtetést vontam le, miközben a vonatban volt a probléma, amivel ő bejött, mert szerencsétlen törte a kezét, lábát, hogy vidékről bejöhessen az órámra, és akkor még én tettem neki szemrányást, hogy elkésett. Jó lehet, abszolút ártatlan volt ebben a dologban. Ez tehát arra utal, hogy én a belső okot ebben az esetben túldimenzionáltam, nem voltam elég alapos, de hát általában nem vagyunk alaposak az okkeresésben, és valójában egy külső okról volt szó. És mivel a MÁV az nem egy szolgáltatásának minőségéről híres szervezet, nyugodtan mondhatom, hogy ha egy MÁV vonat késik, akkor az egy tartós külső ok. Mert olyan nincs, hogy egy MÁV vonat ne késsen, legalábbis abban a viszonyatban, amiben ez a tanítványom közlekedett. A külső ok tehát olyan típusú hatóerő, amely kívül van a személyen, kívül van a szubjektumon, aki cselekszik, és ez a külső léte ennek az oknak, ez lehet valami fajta társadalmi realitás által konstruált körülmény, ebben az esetben a MÁV. Ugye a MÁV nem a természet része, de a társadalom rendszerszerű működésének a része, de lehet természeti ok is. Például egy földrengés, vagy valami fajta meteorológiai változás. Ugye nagyon sok ember van, valószínűleg kevesebben vannak, mint amennyire hiszük, akik úgynevezett meteoropaták, tehát akik a különfajta ilyen úgynevezett frontokra érzékenyek, és akkor ha depressziósak, akkor nem azért depressziósak, mert elhagyta őket a kedvesük, vagy öngyilkos lett a barátjuk, hanem azért depressziósak, mert rossz idő van. Tehát egy külső ok idézte elő az állapotukat, és nem egy belső ok, amit megint csak alapos detektálás útján tudnánk felderíteni, hogy mint van, és voltak itt majd a tanulság, az pontosan ez lesz, hogy soha ne elégedjünk meg az első ok tulajdonítással, hanem mindig próbáljunk az okoknak a multiplicitásában gondolkozni. Külső ideglenes ok tehát, ami a külső körülményeknek a változása, az időjárás tipikusan ilyen, a természetnek a változásai azok tipikusan ide tartoznak. Ha az ok viszont tartós és külső, akkor egy elháríthatatlan körülményről van szó. Egy olyan elháríthatatlan körülményről van szó, amely folyamatosan kvázi, akár pozitív, akár negatív értelembe véve kifejti hatását. Még a külső ideglenes oknak van egy teljesen sajátos verziója, és talán ezzel kellett volna kezdenem, ez a sors. A sors, amely, hogyha negatív hatású, akkor ugye bal, sors, magyarok számára ez egy nagyon jól ismert külső ideglenes ok, és a jó sors, vagy szerencse, ugye Zrínyi Miklós is azt mondta, hogy sors bona nihil aliud, hogy a jó sors, és akkor semmi másra nincsen szükség. A sors azért egy érdekes oki konstrukció, mert hogyha külső körülményben jelöljük meg akár a sikernek, akár a kudarcnak az okát, azzal messze menően elimináljuk a személyi felelősségünket. A belső tartósok az lehet valamilyen génhiba például, vagy gén, nem feltétlen hiba, mert hogyha negatív viselkedésről van szó, negatív tulajdonságról van szó, akkor génhibáról beszélhetünk, de hogyha lehet valaki mondjuk egy zseni, mint volt Mozart nyilvánvalóan azért volt zseni, mert azért is volt zseni, szorgalmas is volt azért, de túl a szorgalmán hiába lett volna szorgalmas, maguk bármennyire szorgalmasan is hegedültek volna, soha nem lett volna belülük magukból Mozart, mert Mozartnak volt egy speciális génje, vagy gén kombinációja, ami miatt ő egy zenei tehetség volt. De a krónikus betegség az megint egy ilyen típusú tartós belső ok lehet. És nagyjából, hogy ha ezt a négy típusát az okoknak ismerjük, akkor oki ítéletekkel találkozva, mondjuk tartalomelemzésben, vagy valamilyen médiaelemzésben, vagy dramaturgiában, egyébként dramaturgiában ennek a legnagyobb jelentősége, akkor nagyjából el tudunk igazodni az emberek egymás közti viszonylataiban. Fritz Heidernek hívják, ugye, aki a múlt órán emlegetett egyensúly elméletnek volt a kidolgozója, Fritz és ennek a kísérletnek is az atya, aki ezt az úgynevezett szociális fenomenológiai elméletet kidolgozta, és voltaképpen mind a mai napig a kognitív szociálpszichológiának ez a vezető ága, az okok elődéződésének, működésének a vizsgálata. A kísérlet, amelynek részvevői voltak, ez voltaképpen nem is egy kísérlet, hanem inkább egy demonstráció, vagy inkább azt kell mondjam, egy lelki ásatás. Egy olyan lelki ásatás, amely arra irányul, hogy megnézzük, hogy a maguk fejében megvannak-e azok az oksági sémák, amelyekről én most így általában véve beszéltem. És eddig még soha nem tapasztaltam azt, és nem most sem tapasztalom azt, hogy azt találtam volna, hogy valaki azt írja, hogy hát nem tudom. Az érdekes az, hogy ez a kísérlet, amely ugye végülis nem tartalmaz csak absztrakt figurákat és az absztrakt figurák egymás közti mozgásait, messze menően alkalmas arra, hogy egy ilyen naív drámaíró módjára az emberekből előhívja a történetet. És a történettel együtt előhívja a karaktereket, és amennyire az eddigi vizsgálatok eredményei mutatták, meglehetősen nagy a konszenzus. abban, hogy ki mit lát az egyes karakterek mögött, és ki milyen történetként értelmezi ezt az absztrakt mozgást. Úgyhogy most az lenne a feladat, hogy körbe megyünk, és mindenki elmondja, hogy hogyan látta először a nagy háromszöget, aztán a kis háromszöget, és aztán a karikát, és akkor nagyon röviden megbeszéljük, hogy milyen történet variánsok voltak, nem lesz sok. Jó, hát szóval nagyjából látható, tehát, hogy ez a kis filmecske, ez mindenki bele előhozta azt a bizonyos oktalanítási sémát, amiről beszéltem, hozzá egy forgatókönyvet. Tehát amikor ezek összeállnak rendszeré, akkor ezek forgatókönyvek, és azt hiszem három domináns forgatókönyv volt. Az első, hogy ez a féltékenységi, ez volt a leggyakoribb, a második ez a családi, és a harmadik ez a két gyerek felnőtt típusú bosszantás. Az eredeti kísérletben, amit Amerikában végeztek, 44-ben, ott a történtek ott is féltékenységben csúcsosodtak ki, és nagyjából hasonlóak voltak a karakterizációk. A nagy háromszöget agresszívnak, harciasnak, hadakozónak, házsátosnak, aggodalmaskodónak, mérgesnek, ingerültnek, szeszélyesnek, ingerlékenynek látták, gazembernek, önzőnek, uralkodó. Tehát nagyjából ugyanaz a karakterkészlet, karaktervonáskészlet, mint ebben a csoportban volt. A kis háromszög az pozitív megvilágítást kapott, hősiesnek, deréknek, bátornak, dacosnak, félénknek, fortélyosnak, agyafúrtnak, hűségesnek, ragaszkodónak látták. Az eredeti kisleti személyek azok egyébként lányok voltak. És a kör pedig az kiszolgáltatott szerepben tűnt, ijedős, rémült, félénk, gyáva, szégyenlős, bátortalan, alázatos, bizonytalan saját magában, önállótlan, nincs lelki ereje, nincs kezdeményező készsége, kíváncsi játékos. Szóval azért jó ez a kísérlet, mert ugye hát semmi néven nevezendő célzás nincs arra, hogy voltak éppen ezek a tulajdonságok ott lennének ezekben az ábrákban. Kizárólag bennünk vannak a sémák, és a sémát vetítjük rá erre az animált mozgásra. Ilyen értelembe véve azt is mutatja ez a kísérlet, hogy amikor a művészeti alkotásoknak a hatását vizsgáljuk, akkor többek között azért vannak ránk hatással a művészi alkotások, mert ugyanazon a sémában működnek, mint ami a mi fejünkben van. Tehát van egy jelentős közösség köztünk és a művész között. A különbség csak annyi, hogy mi nem írjuk meg ezeket a történeteket. Szemben a Shakespeare-rel, meg a Molière-rel, meg a többiekkel, azok megírják ezeket a történeteket, de nyugodtan megírhatnák maguk is. Mert láthatóan éppen úgy a fejükben vannak a hősök, és a hősökkel megeshető történetek, akár család összefüggésben, akár bűnözés összefüggésében, akár szerelmi összefüggésben. Tehát minden emberben az a fajta kreativitás benne van, amit a művészek aztán professzionális szintre emelnek. Elméletileg az a nagyon fontos tanulság ennek a kísérletnek, hogy a fejünkben lévő oktulajdonítások és az oktulajdonítások révén létrehozott sémák, azok a világ koherenciáját biztosítják számunkra. Ez a koherencia rettetesen fontos dolog, mert ugye ha koherens, vagyis átlátható, előrelátható, kiszámítható, rendszerszerű a világról való tudásunk, akkor kevésbé érezzük úgy, hogy meglepetések érhetnek bennünket. Ami nem azt jelenti, hogy nem érnek bennünket meglepetések, érnek, igen, de egy nagyobb biztonság van bennünk, mint hogyha tudatosítjuk magunkban a világnak az ő káotikus mi voltát. Tehát ez egy bizonytalanság redukciós eszköz. És az egész tudás, amiről beszélünk ennek a fél évnek a tartam alatt, ez a társadalomnak beázott tudás, amit a szociálpszichológia társas szférájában látunk így működni, meg mérünk, voltak éppen ezt a célt szolgálják, hogy stabilizálják a létünket, mint saját énünk tekintetében, mint a többiek léte tekintetében. Ez mondjuk egy elméleti jellegű tanulság. De van egy nagyon fontos gyakorlati tanulság, amivel kapcsolatban megint csak mutatok egy rövid filmecskét, de ott már nem kell, pár másodperc az egész. Ezt az angol rendőrség használja ezt a filmecskét. És azért nagyon fontos, hogy miért pont rendőröknek mutatják, mert a rendőrök ugye nap mint nap ezzel a problémával szembesülnek, amivel most maguk szembesültek a filmecske kapcsán, csak ott ugye valóságos embereket látnak valóságos mozgásban, de nem tudják, hogy miért mozognak. hanem interpretálják a mozgást. Erre a filmre úgy bukkantam, hogy még a 90-es évek közepén volt egy eset, hogy valahol az Alföldön ment egy rendőrautó, és a rendőrautóban, amikor a rendőrök kinéztek, akkor láttak ilyen futó cigányokat. Futó embereket nevezzük így, akiket ők rögtön cigányként kategorizáltak. És a rendőröknek nem tudott más eszükbe jutni, mint az, hogy ezek a cigányok előlük menekülnek. És akkor elkezdték őket üldözni, és erre persze a cigányok tényleg elkezdtek előlük menekülni. Úgyhogy az üldözés során végül a cigány telepen találkoztak össze a rendőrök meg a cigányok, és egy iszonyatos verekedés lett belőle. És akkor még a Kuncze Gábor volt a belügyminiszter, és akkor engem megkért, hogy próbálják ezzel a dolggal valamit kezdeni. És akkor jöttem rá arra, hogy itt valami attribúciós probléma volt, mert valójában a cigányok futottak, de nem a rendőrök elől futottak, csak egy rendőr, mikor és az maguknak is tulajdonképpen szempont, egy rendőr, mikor valakit futni lát, akkor nem tud másra gondolni, mint előle fut. De az illető cigány, akkor ez a vélelem ez egészen biztos. Most a brit rendőrségben is működnek ezek a reflexek, csak ott ugye nem a cigányokra vonatkozóan, hanem a bevándorlókra vonatkozóan, vagy kábítószeresekre vonatkozóan, vagy egyéb marginális társadalmi szegmensek tagjaira vonatkozóan. És ahhoz, hogy a rendőrök tudatosan tudják kontrollálni a saját ellenőrizetlen észlelési mechanizmusaikat, ahhoz ilyen tréningeknek vetik őket alá, például ilyen filmek segítségével. Igen.
Volt pár éve Angliában az, hogy egy latin-amerikai embert lelőttek a rendőrök, mert akkor volt közben robbantás, és metróval volt, és elkezdett menekülni a rendőrök elő, mert illegális bevándorló volt, és azt mondták, hogy robbantani
Pontosan. Azok a rendőrök valószínűleg nem vettek részt ezen a kurzuson, amiről beszélek, mert az ilyen kurzusoknak a célja az, hogy bizonyos szempontból föllazítsa a percepciós sémáit az embereknek. Nekünk hétköznapi életben a koherencia szükségletünk az teljesen indokolt, hogy úgy elégül ki, hogy sok esetben teljesen önkényesen okokat tulajdonítunk mások viselkedésének, amely okok tulajdonítása révén egy rendezett társadalmi környezet benyomását tudjuk magunkban kialakítani. De ha szervezeteknek vagyunk a tagjai, például iskolai oktatásban tanárok vagyunk, vagy a egészségügyi szolgálat tagjaiként védőnők vagyunk, vagy orvosok vagyunk, vagy a rendőrök vagyunk, vagy az igazságszolgáltatásnak vagyunk különböző posztjain, akkor ezek a spontán oktulajdonítási reflexek életveszélyesek lehetnek a szónak a szoros értelmében, mert befolyásolják a klienseknek a sorsát. Számtalan olyan vizsgálat van, Magyarországon is van egyébként vizsgálat, amely azt mutatja, hogy például a bírók, hogyha cigánynak észlelik az elkövetőt, szemben azokkal az elkövetőkkel, akiket nem észlelnek cigánynak, akkor súlyosabb ítéletet hoznak ellenük. Anélkül, hogy tudatában lennének. De ez nem csak az ítélkezésre vonatkozik, hanem, mint a példából is látszott, voltak éppen az egész büntető eljárásra, minden egyes mozdulatára érvényes ez a fajta torzulás. Az egészségügyben a Neményi Mária végzett olyan vizsgálatokat, amelyek a védőnőknek a csecsemő percepcióját nézte. És egyértelműen látszott, hogy ott, ahol a családot cigányként definálták a védőnők, ott egészen másképp viszonyultak magához a családhoz is, magához a csecsemőhöz is, és a csecsemővel kapcsolatos problémák kezeléséhez, mint ahol egyébként hasonlóan rossz szociális helyzetben a szereplőket nem minősítették cigánynak. Iskolában hasonló helyzet. Tehát azt kell mondjam, hogy professzionális összefüggésekben, professzionális szerepviszonyokban ezek az attribúciós játékok, ezek messze menően kontrollra szorulnak. Szemben a hétköznapi élettel, ahol voltak éppen szabadon szárnyalhat a képzelet. Én magam végeztem egyszer egy kísérletet, ez benne van a könyvemben is. Egy ilyen képzelt hír kapcsán nézte az attribúciós ítéleteket. A képzelt hír az úgy szólt, hogy Balmazújvároson egy presszóban férfiak megerőszakoltak egy nőt, de a hírt két feltételben adtuk oda a kísérleti személyek két csoportjának. Eredetileg egyébként pont bírókkal csináltuk a kísérletet, és a bírók is tökéletesen beugrottak. Nem tudták szegények, hogy kísérletnek van a tárgyai. Tehát a fele társaság az úgy kapta meg a hírt, hogy 86. április 6-án késő este záróra után Kolompár Ferenc, Lajkó Béla, Lajkó Lajos és L.R. fiatalkorú helybeli lakosok itt a állapotban beállítottak a helybeli sport nevű negyedik osztályú eszpresszóba. Az éppen elszámolás végző HKN pincérnőt, régi ismerősét Lajkó Béla felszólította, hogy azonnal szolgálja ki őket, ahogyan szokta. Majd hátra hívta a pincérnőt a raktárba. Itt már ugye a filmnek hagyunk a terénumán, mert semmit nem értett lát. Semmit nem ír a hír arról, hogy mi volt. Csak annyit, hogy a kihaladszó zajra felfigyelő ügyeletes rendőrjáról behatolva azt látta, hogy az igen hiányos öltözetű nőt a férfiak körül állják. A gyanúsítottakat a rendőrségre szállították, Kolompár, Lajkó, Béla és Lajos, valamint LR azt állították, hogy a pincérnőt megerőszakolni nem akarták, vele szexuális aktusra közös megegyezéssel anyagiak ellenében kívántak lépni. Állításukat a pincérnő tagadja. Az ügyet a rendőrség vizsgálja, és a másik feltételben pontosan ezt a hírt kapták a személyek, csak ott a kopf annyiban változott, hogy nem cigány, hanem markánsan magyar hangzású nevek voltak az elkövetőkhöz írva, ilyenek, hogy Horváth Gergely, Kovács Imre, Barabás Zoltán és KK fiatalkorú. És ez a puszta név manipuláció, ez elég volt arra, hogy a jelentése a helyzetnek megváltozzon, mert amikor egy ilyen attribúciós skálát kellett kitölteni a részvevőknek, ami szerint el kellett nekik dönteni, hogy minek tulajdonítják az eset bekövetkezését. A férfiak ittasságának, a férfiak erőszakos személyiségének, a nő kihívó viselkedésének, a nő romlott erkölcseinek, a körülmények szerencsétlen összejátszásának. Akkor, amikor cigánynak hitték az elkövetőket, akkor sokkal inkább a férfiakat hibáztatták, mint mikor nem cigánynak hitték az elkövetőket, akkor a nő kihívó viselkedésének nagyobb szerepet tulajdonítottak, mint az előző esetben, és a körülmények szerencsétlen összejátszásának is nagyobb. Tehát, hogyha a magyarok követik el a dolgot, akkor a körülmények szerencsétlen összejátszása következtében, plusz a nő kihívó viselkedésének tulajdonított a dolog, míg a cigányok, akkor ugye az erőszakosságnak és a ittasságnak a oki terében magyarázták az elkövetést. Többször megismételtem a kísérletet, ilyen sikerem, tehát ennyire tisztán, mint ebben a jogi környezetben soha nem jött elő. Diákokkal, hogyha például magukkal megismételném, nemrég megcsináltam, akkor azt láttam, hogy nincs ilyen hatás. Tehát ugye ezt eredetleg még a 80-as években találtuk, éppen maga György Péter írta a szöveget. Akkor még ez abszolút működött a manipuláció, ma már így fiatal közegben, legalábbis fiatal egyetemista közegben nem működik, sőt, kicsit fordítottját lehetett látni a legutolsó kísérletemben. A cigány elkövetők esetében inkább felmentő típusú ítéletek voltak, mint a nem cigány elkövetők esetében, de országosan azért nem volna kétség, hogy az eredmény mi lenne. Tehát ez a kísérlet is azt bizonyítja, meg az egész óra voltak éppen azt próbálta volna bizonyítani, hogy ez az egyszerű, ártatlannak tűnő kognitív mechanizmus, mint az okok keresése és tulajdonítása, az nem egyszerűen arra szolgál, arra is természetesen, hogy a koherens világot tudjon saját magunknak teremteni, és azon belül a jelentéseit a különfajta történéseknek tudjuk magunknak tisztázni, és ezáltal csökkentsük magunkban azt a fajta bizonytalanság érzetet, amely óhatatlanul el kell, hogy töltsön mindenkit, aki belegondol az életnek a mulandóságába. De túl ezen a pszichológiai szükségleten látni való, hogy az okok tulajdonításának van egy ideológiai típusú összefüggésrendszere is, amely ideológiai típusú összefüggésrendszer bizonyos szervezetek működése esetében ad kvázi menlevelet a szervezetek nevében eljáró személyeknek, és ezen keresztül kiszolgálhat társadalmi előítéleteket. Plusz még van egy harmadik összefüggés, ez szintén az ideológiával függ össze, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeknek a magyarázata az a szociológiai vizsgálatok szerint nagyon jól megkülönböztethető az szerint, hogy a válaszadók milyen okokat sorolnak föl az egyenlőtlenségek előidézésének magyarázatára. Az egyik oktípus ugye, amikor magukat a szegényeket hibáztatják. Hogy azért vannak szegények, azért vannak hátrányos helyzetűek, mert nem akarnak kiemelkedni abból a helyzetben, amiben vannak, hanem ellenkezőleg minden eszközzel rajta vannak, hogy ez a dolog folytatódjon még a következő nemzedékekben is. Még a másik típusú magyarázat azt mondja, hogy azért vannak szegények, és azért vannak hátrányos helyzetűek, mert a társadalmi rendszer az igazságtalan, és olyan hátrányokkal sújtja őket, hogyha akarnának, se bírnának kiemelkedni. Ez mondjuk két domináns és polárisan ellentétes oktatási típus. Az egyik inkább egy konzervatív ideológiának a ok katalógusa, míg a másik inkább egy ilyen szocialista típusú gondolkodásnak az ok katalógusa. De azért hozzá kell tegyem, hogy van egy harmadik klaszter is a társamban, ahol mind a kettőt használják. Tehát egyszerre használják az egyenlőtlenségek magyarázatára azt az ok típust, amely hibáztatja a szegényeket, és azt az ok típust, amely hibáztatja magát a rendszert, és természetesen, ahogy lefele megyünk, és kétfajta oktalanítással találkozunk, ha fölfele nézünk, akkor is oktalanítási különbségeket lehet látni. A gazdagokat egyesek úgy észlelik, hogy azért gazdagok, mert szorgalmasak, mert kemény munkát végeznek, mert tehetségesek. És egy másik érvelés, amely egy más típusú ideológiának a kelléktárából ideológiai kelléktárából származik. Azt mondja, hogy a gazdagok azért sikeresek, mert jók az összeköttetéseik, mert gátlástalanok, mert lopnak, csalnak, hazudnak, és önmagukat megvédik a különböző számonkérési eljárások elől. Tehát ez ugyanazon jelenség, mint a társadalmi egyenlőtlenség esetében, mind a szegénységre, mind a gazdaságra. Láthatóan az okoknak a speciális szelekciója révén más és más igazoló típusú magyarázatokat lehet találni. Magának az oktalanításnak, hangsúlyozom, az alapvető funkció, és erről fogunk majd akkor beszélni, hogy az Aronson könyvet fejezetenként megnézzük, a saját személyünkkel kapcsolatos cselekvéseknek az igazolása, ez a bizonyos önigazolás, amely úgy tűnik, hogy elementáris szükségletünk. Még egyetlen egy dolgot mondanék, ugye az egésznek a genezise az a gyermekkorban kezdődik. A kisgyermekeknél már egészen korán, éppen hogy csak elkezdtek beszélni, már megtaláljuk ezt a fajta attribúciós játékot, hogy a saját maguk által okozott hibáktól menekülnek. A saját felelősséget messze menően, nem tudják mi az, hogy felelősség, de egyszerűen szemmel látható, ahogy maga mondja, csintalanságokat, hogyha elkövetnek, a gyerekek képesek azt mondani, hogy ezt a véletlen idézte elő, vagy éppen a testvérük idézte elő, vagy akár le is tagadják. Tehát ez az önigazolásnak ez a szükséglete, ez nagyon korán megjelenik a gyermekkorban, és utána aztán, és ez az utolsó dolog, amit még ezen az órán akarok mondani, van ennek egy expanziója, ennek a jelenségnek, amikor a kollektív szinten jelenik meg, és a csoport válik az önigazolásnak a szubjektumává. És a csoport lesz csalhatatlan bizonyos értelemben véve, akár egy konkrét döntéshozói csoportra gondolunk, akár hogyha elképzelt csoportra gondolunk, mint egy nemzetre, mint egy pártra, mint egy egyházra, ahol borzasztó erős tud lenni az önfelmentésnek a szükséglete, éppen ilyen típusú oktulajdonító eljárásoknak a révén. Mert bármi negatívum, hogyha fölmerül az adott csoportnak a vonatkozásában, akkor ugye kézenfekvő az a fajta oktulajdonító eljárás, hogy a hibáztatja a csoport egy másik csoportnak a tagjait. Mondjuk azzal, hogy összeesküdött ellene. Azzal, hogy rágalmazza. A legritkább esetben fordul elő, amikor személyekben inkább, csoportoknál kevésbé, amikor egyfajta önismereti túra lesz az eredménye a kudarcoknak, és akkor valaki saját magában próbálja megkeresni a hibát, illetve egy csoport önmagán belül kezdi megkeresni a hibát. Tehát látnivaló, hogy az ok az nem egy értéksemleges jelensége a társadalomnak konstruált világnak, hanem minden elemében és ízében ideológikus, a szónak a szót úgy értve, hogy igazoló jellegű, és az igazolásnak az iránya az lehet védekező és lehet támadó. Tehát ha úgy tetszik egyetlen egy mondatban összefoglalva, azt tudom mondani, hogy az ok az egy harci eszköz. Ezzel természetesen semmit nem mondtam, és senkit nem akarok lebeszélni arról, hogy a természettudományban ne kelljen, hogy ne akarjon okokat keresni. Természetesen az egy nagyon fontos törekvés. Ugyanúgy a társadalom tudományokban is, hogyha az értékmentes, úgy, ahogy azt Max Weber elvárja, elvileg lehetséges az okoknak a, hogy mondjam, sui generis megtalálása és magyarázata, de azért a társadalom tudomány oksági magyarázatai esetében azért mindig van egyfajta gyanú az emberben, hogy hát ha van ideológia mögötte, bármennyire is értéksemlegesnek, vagy érték közömbösnek színeli magát a kutató. A társadalomtudományokat azért nehéz az ideológiától eloldani. De természettudományok esetében nyilvánvalóan egy Galilei, amikor felfedezte a szabadesésnek a törvényét, akkor talált valamit, ami tényleg egy okság. Más kérdés, egy másik rendszerben aztán más oksági viszonyokat kell keresni, de az már a természettudósoknak a problémája. Jó, hát ennyi lett volna a mai óra, és akkor jövő héten értékekről lesz szó, és 2 hét múlva önigazolásról.
Elhangzott Rádióegyetem, szociálpszichológia, Csepeli György, attribúció. Az ELTE BTK-n 2010. március 12-én elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Kerekes Zsolt, vágta Kenyeres Balázs.